Erős vár a mi Istenünk!
Erős vár a mi Istenünk!
Foglaljanak helyet a testvérek! Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! Ezzel az igével köszöntöm szeretettel a kedves testvéreket mai ünnepi alkalmunkon, amit hálaadó Isten tisztelettel kezdünk. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, a Philadelphia gyülekezet tagjait és vezetőit, nyírteleki, görögszállási, kisvárdai testvéreket. Szeretettel köszöntöm meghívott vendégeinket, az Egyházmegye elnökségét, Zsarnai Krisztián Esperes urat, aki az igehirdetés szolgálatát végzi ma, Vecán László egyházmegyei felügyelő urat és kedves feleségét, a lelkipásztor testvéreket, Demkó István görög katolikus parókust, és Tóth Krisztián baptista lelkipásztort. Szeretettel gondol ránk a római katolikus, illetve a református lelkipásztor, ők sajnos a szolgálatok miatt nem tudtak ma eljönni, de gondolnak ránk. De nagyon nagy öröm számunkra az is, hogy Leleszi Tibor polgármester úr itt van közöttünk, köszönjük, hogy osztozik az örömünkben. És öröm az is, hogy Kapus Miklós úr is itt van közöttünk, aki a templom munkákban nagyon komoly feladatot vállalt, hiszen ő volt a vezetője annak a csapatnak, akik a felújítást végezték. Mindenkinek nagyon-nagyon örülünk, aki eljött, hogy együtt ünnepeljen, van okunk a hálaadásra, és azt szeretnénk, hogy az Istené legyen a dicsőség, hogy ő kerüljön magasra, az ő nevét magasztaljuk ezen a mai napon is. Kezdő énekünk az Itt az Isten köztünk kezdetű ének, az evangélikus énekeskönyv 280-as számú éneke, kivetítve láthatjuk majd az ének szövegeket. Isten áldása legyen egész napunkon!
Thank you.
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nekünk. Ez a nap az, amelyet az Úr szerzett. Vigadozzunk és örüljünk ezen. Az Úr az Isten, aki minket megvilágosít. Magasztallak téged, én Istenem.
Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek, a Szent Háromságnak bőséges értetőknek, dicséret, dicsőség legyen.
Én lelkemet adom belétek, ezt mondja az Úr, és azt cselekszem, hogy az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Bűnökkel terhelten járulok eléd, irgalmas Istenem. Vétkeztem parancsolataid ellen, és megvetettem kegyelmedet. Mégis irgalmadra szorulok, és kérlek, add nekem újjáteremtő szent lelkedet az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Imádkozzunk. Mindenható Isten, Te világosítottad meg híveid szívét a Szentlélek világosságával. Add nekünk is szent lelkedet, hogy felismerjük azt, ami helyes és jó, és örömmel cselekedjük akaratodat az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen.
Hallgassák meg a testvérek a mai ünnepi alkalomra oltár előtti felolvasásul választott szent igét, amit megírva találjuk a 103. Zsoltár első 4 versében a következőképpen. Felállva hallgassuk meg Isten igéjét. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk együtt a Szent Háromság egyigaz Istent. Valljuk meg hitünket, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.
Amen. Foglaljunk helyet, és a gyülekezet most az ige hirdetésre készülve az evangélikus énekeskönyv 57-es számú énekét énekli. A gyerekeket most elengedjük, hiszen nekik a délelőtt folyamán külön foglalkozás lesz. Áldás legyen rajtatok is, mi pedig készüljünk akkor így az ige és az ige hirdetés befogadására.
A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Drága Úr Jézus, a Te jelenlétedben vagyunk, és a Te jelenlétedben minden lelepleződik, és minden fel tud értékelődni. Lelepleződnek bűnök, akár megtűrt bűnök, akár engedetlenség, bálványimádás, vagy bármi más, ami ott van a mi életünkben, és a Te jelenlétedben ezeket mind felszínre tudod hozni lelked által. És felértékelődhet a kegyelem, a bűnbocsánat, az újrakezdés, a megtérés, az újjászületés fontossága. És Urunk, könyörgünk azért, hogy a Te jelenlétedben most végezd el mindenkinek a szívében azt, amire igazán szüksége van. Imádkozunk lelked munkájáért is. Azért, Urunk, hogy még azt a kezdő lépést is Te tudod megtenni felénk, Te tudod megnyitni a szívünket, Te tudsz készséget ébreszteni bennünk, hogy figyeljünk és vágyakozzunk azután, amit Te mondasz, és amit üzensz számunkra. Így kérünk jelenlétedért és munkádért ebben az órában. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai ünnepi alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Sámuel első könyvének 7. fejezetében, a 12. versben a következőképpen. Isten igét helyünkről fennállva hallgassuk meg. Így szól ez a rövidke mondat Sámuel első könyvéből. Mindeddig megsegített minket az Úr. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Foglaljunk helyet. Drága ünneplő gyülekezet, engedjétek meg, hogy először is a megszólítást indokoljam meg. Amikor is azt mondtam a kisvárdai közösségre, azt mondtam az ünneplő gyülekezetre, hogy drága. Emlékszem a szolgálatom kezdetén, amikor egy istentiszteleten így szólítottam meg a gyülekezetet. Az alkalom végén odajött valaki hozzám, egy gyülekezeti tag, és számon kért. Hogy miért szólítom meg így módon a gyülekezet, hiszen nem drága ez a közösség. És elkezdett szeretettel, de kellő határozottsággal arról beszélni, hogy a gyülekezet miért nem drága. Majd miután befejezte, elmondtam neki, hogy nem azért szólítom meg a gyülekezetet ezzel a szóval, mert mi mindannyian jók lennénk, hanem azért, mert ebben a gyülekezetben arról a Jézus Krisztusról beszélhetek, aki drága vérem váltott meg. És talán fülünkbe cseng az a péteri mondat, amit olvashatunk Péter első levelének első fejezetében, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren. Drága véren, a hibátlan és szepőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Drága véren váltott meg, és halálával, kegyelmével felértékelte a mi értéktelen életünket, és neki drága árat kellett fizetni azért, hogy megváltsa ezt a közösséget. A kisvárdai gyülekezetet is. Isten nagyon nagy áldozatot hozott azért, hogy felértékeljen benneteket. És ezért szólítottalak meg benneteket ezen a hálaadó ünnepen, hogy tudjátok, hogy szembesüljetek vele, hogy szembesítselek benneteket azzal, hogy Jézus drága árat fizetett azért, hogy itt lehessünk, hogy ünnepelhessünk. Mert valóban ma ünneplünk. Sok mindent. Sok mindent lehetne említeni példaként. És mi nem magunkat ünnepeltetjük. Mi nem a kisvárdaiakat ünnepeljük. Mi Jézus Krisztus szeretnénk ünnepelni. És szeretnénk őt középre helyezni. És nagyon megindító volt az, amikor Enikő lelkésznő is azt mondta, hogy sok mindent háttérbe szeretnének szorítani, mert a legfontosabbról szeretnének szólni. A legfontosabbról szeretnének beszélni. Arról a Jézusról, aki megtartott ez idáig benneteket, kedves kisvárdai közösség, kedves gyülekezet. És ezért szólítottalak meg benneteket így, hogy drága gyülekezet. Hosszú út vezetett idáig, és ne ijedjetek meg, nem fogok visszamenni a bűnesetig. Már csak azért sem, mert Enikő lelkészünk nagyon a szívemre kötötte, hogy 25 perces legyen az igehirdetés. Ismár már engem, az az igazság, ismer már engem, úgyhogy ezért kötötte nagyon a lelkemre. Úgyhogy 50-re be kell fejeznem. De amellett nem lehet elmenni, hogy hogyan segítette ezt a közösséget évtizedeken keresztül az Úr, hogyan vált történelemmé a kisvárdai közösség életében ez a mondat, hogy mindeddig megsegített minket az Úr. Mert tulajdonképpen erről van szó. Ezt kiáltanánk együtt ezen a mai istentiszteleten, és ez a hálaadó istentisztelet is ezt a célt szolgálja, hogy kiáltsuk az Úrnak, hogy mindeddig megsegítettél bennünket. Hogy te voltál az, aki megsegítettél. Nem a kétkezi munkások, nem az odaszánt önkéntesek. Ők is fontosak. És őértük is hálát adunk. De őket is Isten indította arra, hogy szolgáljanak. Megható volt olvasni azokat a visszaemlékezéseket, amelyeket a gyülekezet adott ki negyed század címen 2017-ben. Ott olvastam a kisvárdai gyülekezet történetéről. És megrendítő volt olvasni Bárdosi Tibor utolsó helyben élő parókus lelkész visszaemlékezését. Most idézni fogok belőle. Az az igazság, hogy azért írtam le az idézetet, mert akkor tudom, hogy mikor fogom befejezni. Ha nem szabadon fogok beszélni, akkor tudom, hogy időben be fogom fejezni. De hadd elevenítsem föl azokat a helyzeteket, azokat a pillanatokat, azokat a körülményeket, ami által mondhatjuk, hogy mindeddig megsegített minket az Úr. Hogyan kezdődött? Azt írta Bárdosi Tibor, a kisvárdai evangélikus egyházközséget nem magasabb egyházi fórum szervezte meg, hozta létre. Ezt ki is emeltem a prédikációmban. A 30-40 főből álló helybéli evangélikusság szíve vágya volt hitük szerinti közösségbe tartozni, és maguk indították el gyülekezeti szerveződésüket. Kisvárdán az első evangélikus istentisztelet 1910. november 27-én, advent első vasárnapján tartották az állami polgári iskola rajztermében. 1911. január 6-án, vízkereszt ünnepén tartják az első úrvacsora osztást a hívek adakozásából szerzett szentedényekből. Az istentisztelet utáni alakuló közgyűlésen kimondják, hogy kisvárdai ágostai hitvallású evangélikus missziói gyülekezet név alatt tömörülnek és szervezkednek tovább az önállósodásig. Még egy mondat, amit nagyon kiemeltem itt magamnak. A gyülekezet szervezésében és tovább építésében az úgynevezett világi vezetők jártak az élen. Különösen két áldással kísért név, két élet ragyogott abból a korból fényesen, Barcs Béla királyi főjegyző, a gyülekezet első felügyelője, és a munkájában kezdettől fogva mellette álló felügyelő utódja, Werner Gyula, állami polgári iskolaigazgató. Utóbbi nevéhez fűződik a lelkészi állás megszervezése. És az is figyelemre méltó, hogy Isten hogyan vezette az itt élő szolgálatot, és hogyan lett áldása az itt folyó munka. Tovább az idézet, 1926-ban merész elhatározással önálló egyházközségé alakult, és az április 11-én tartott közgyűlés kimondja az önálló lelkészi állás megszervezését, és egyhangulag Csákó Gyula Ozzi segédlelkészt választotta meg a gyülekezet lelkészéül. Beiktatása dr. Domján Elek Esperes szolgálatával a református templomban történt. Azért írtam le, mert úgy tudtam, hogy jön a református kollega. Mondottam, hízelgünk egy picit, hogy milyen csodálatos, hogy ők adtak helyet ahhoz, hogy be legyen iktatva itt egy lelkész. És ez is azt mutatja, hogy mennyire fontos volt már akkor az együtt való szolgálat. Az, hogy egy közösségé formálódjon a helyi keresztény közösség. Folytatva tovább, a templom alapkövét 1931. július 12-én helyezték el. Tehát hamarabb volt lelkésze, mint temploma. És hihetetlen gyors építkezés, figyeljetek, drága testvérek, itt a kivitelezőt szeretném most reflektorfénybe állítani. Figyeljetek, drága testvérek, a templom alapkövét 1931. július 12-én helyezték le, és hihetetlen gyors építkezési tempóval és sok társadalmi munkával 3 hónap múlva, október 18-án már teljesen berendezett állapotban fel is szentelte a templomot dr. Geduli Henrik püspök. Egy 3 oldalas meghívót kaptam lelkésznőtől, és méltatta ebben az írásában, amit nekem küldött, hogy a kivitelezők milyen szép munkát végeztek, hogy ma is vannak ilyen kivitelezők. Hogy hálásak lehetünk azért, hogy vannak, akik lelkiismeretesen szeretnék végezni a munkájukat. Hát lelkiismeretesen végezték 1931-ben is, mert még áll a templom. Még itt van. És 3 hónap alatt. Bő 20 év alatt Isten mennyi mindent adott ennek a gyülekezetnek. Bő 20 év. Hogyan hordozta tenyerén a nehézségek közepette is, és milyen áldásos gyorsasággal emelte ki a rajzteremből a templomba a gyülekezetet. Hol indult? Egy rajzteremben. És érkeztek ide, 21 év leforgása alatt. Azonban ugyanennyi idő alatt, 20 év múlva valami nagy változást láthatunk. Az 50-es években Asbóth Lajos lelkész csendes, hűséges szolgálatával igyekezett a nehéz körülmények között együtt tartani a kicsinnyájat. A 60-as években felszabadult a politikai légkörben, ismét egészséges lelki mozgás hullámzott át a gyülekezeten. És aztán egy szomorú mondat következik. Az elhalálozás és a fluktuáció következtében azonban a 100-150 lélekre leapadt gyülekezet nem tudott tovább önállóan létezni, és 1975-ben beolvadt a Nyíregyházi Evangélikus Gyülekezetbe, illetve az onnan önállósult gyülekezetekbe. Szomorú volt ezt olvasni. Egy felívelt, áldott időszak után, a magasságok, az örömök után, a próbatétel, a megpróbáltatás, a mélység, a fájdalom következett. 65 év alatt volt minden ebben a gyülekezetben. Minden volt ebben a 65 évben. Volt rajzterem, alapkőletétel, volt lelkésziktatás, és voltak mélységek. És volt az a pillanat, amikor elveszítették az utolsó lelkészüket is. Helyben lakó lelkészüket is. Aztán Isten új lendületet adott, mert nem veszett oda egyetlen kisvárdáért elmondott imádság sem. És ezt hadd húzzam alá. Nem veszett oda egyetlen kisvárdáért elmondott imádság sem. Tovább olvasom az idézetet a visszaemlékezésből. Önálló gondozót kapott Nagy Miklós missziói munkatárs személyében. Az ő és Györfi Mihály lelkész szolgálata nyomán ismét az ébredés jelei mutatkoznak a gyülekezetben. A Philadelphia Evangélikus Egyházközség évek óta imádkozott azért, hogy Isten küldjön lelkészt, helyben lakó lelkészt ide, Kisvárdára. És benne voltam a folyamatban, nyomon követtem, hordoztam a gyülekezet szíve vágyát, és nagy öröm volt számomra is, amikor 2022. szeptember 18-án Hule Jenikő lelkésznő személyében újra egy emberöltönyi időszak 37 év után helyben lakó lelkészt ittathattunk be. Mi ez, ha nem az az ige valósult meg, mindeddig megsegített minket az Úr. Hogy érezzétek, drága testvérek, drága gyülekezet, érezzétek az Istenek a törődését, érezzétek azt, hogyha voltak magasságok és mélységek, hogyha ilyen hullámvölgyek szírtezték a gyülekezetnek a történelmét és életét, akkor is Isten nem mondott le rólatok. Nem mondott le rólatok. Mert Istennek fontos volt a ti életetek. Fontos volt ennek a gyülekezetnek az élete. És ezért kiálthatjuk ezen a mai hálaadó Isten tiszteleten azt, hogy mindeddig megsegített minket az Úr. És ez a történelmi visszatekintés is azt erősíti meg, hogy megsegített, hogy átsegített benneteket az Úr. A viszontagságok, a próbatételek, az utolsónak vélt lelkész elbúcsúztatása sem vett erőt rajtatok, mert a gyülekezet imádkozó, igeolvasó közösség volt, és Isten gondoskodott arról, hogy legyen egy marokkói picin csapat, akik könyörögnek, akik igét olvasnak, akik szolgálnak, akik arról a drága vérről tesznek bizonyságot, amely bűnbocsánatot szerzett, és ez a drága evangélium mindig vonzott a közösségbe embereket. És higgyétek el, bármilyen világot is élünk, mert azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon furcsa, egyházi szempontból is, de nagyon-nagyon furcsa, kifordult világot élünk. És meg vagyok győződve arról, hogy egyedül a Jézusról, Jézus Krisztusról tett bizonságtétel, az evangéliumnak a komolyan vétele, a vérről való tanúságtétel az, ami embereket ide tud vonzani a gyülekezetbe. Semmi más. Semmi más. Oly sok mindennel próbálkoznak lelkipásztorok, és nem akarom őket bántani. Csak nagyon halkan jegyzem meg, hogy rengeteg programot, az idősek klubja, a fiatal csoportok, külön mindenki tud programot biztosítani, de evangéliumot hirdetni csak mi tudunk. Csak mi, mármint nem evangélikusok, hanem a keresztények, lelkipásztorok, a laikusok, akiknek a szívében ott él az Úr Jézus. Csak mi tudunk evangéliumot hirdetni, és higgyétek el, hogy ez az evangéliumról szóló üzenet az, ami be tud vonzani embereket ide ebbe a közösségbe is, a gyülekezetekbe. És mindig voltak olyan átadott életű, Krisztust követő emberek, akiken ragyogott Krisztus. És tudjátok, ami az elmúlt hónapokban fejlesztés, beruházás, állagmegóvás történt, azokért hálásak lehetünk, hogy a kivitelezők személye, hozzáállása, segítőkészsége milyen példaértékű volt, ahogy leírta nekem Enikő. Még itt az ünnepi istentisztelet előtt végigjártuk, körbejártuk a templomot, hogy milyen fejlesztések, milyen beruházások történtek itt. És ez azt jelenti, hogy a lelkésznő felelősséget érez. Nem csak a gyülekezet iránt, a nyája iránt, hanem felelősséget érez az otthona iránt. Természetesen el kell mondani lelkész úrról is, az igazgató lelkész úrról is. Hogy mennyire fontos ez? Hogy hogyan tudtak együtt dolgozni? Hogyan fogott össze a gyülekezet közössége kétkezi munkában is? És ezért hálásak vagyunk, de még valami mélyebb dolgot szeretnék nektek nagyon a szívetekre helyezni. Az, hogy felelősséget éreztek ezen épület iránt, az ragyogó. Ez a piciny, torony nélküli templom a maga pompájával vonzó. Már csak azért is, mert egész jó épület mellett van. Hát egyenes út vezet onnan ide. És azt gondolom, hogy az egyháznak egy fontos szerepe ez. Hogy azok, akik rabságban vannak, és most értsétek, szó szerint értsétek képletesen is, azok, akik rabságban vannak, azok számára szeretnénk kinyitni a templom ajtajait. És hirdetni azt, hogy van változás, van életváltozás, hogy van megtérés, hogy van újjászületés, hogy Isten lelke annyi mindent le tud leplezni az ember életében. Hogy föl tudja szabadítani. És vonzó tud lenni ez a gyülekezet. De az igazi vonzalom, hogy az életetekkel tegyétek vonzóvá a gyülekezetet, a közösséget. Nem véletlenül kezdtem az igehirdetést azzal, hogy drága gyülekezet. Nem véletlenül. Attól a drága Jézusról tudtok bizonságot tenni, aki egészen új alapokra tudja helyezni az ember életét. Minden mélység a bűn okozta fájdalmakból, a lelkiismeret marcangolásából Jézus Krisztus fel tud emelni. Fel tud emelni. Ez a világ nem tudja, de ti tudjátok. És kell, hogy tudjátok, hogy ennek a világnak Jézus Krisztusra van szüksége. És mi ezt a szükséget szeretnénk betölteni azzal, hogy Jézusról teszünk bizonságot. Hogy ennek a világnak Jézus kell. Ők még nem tudják, De kell. De ti tudjátok. És ezért kell, hogy menjetek. Ezért kell, hogy bizonyságot tegyetek. Ezért kell, hogy ragyogjatok. Mi erről a Jézusról tudunk bizonyságot tenni, és a kisvárdai gyülekezet is, ez a rendíthetetlen alapszikla, gyülekezetet is ez a rendíthetetlen alapszikla tudja megtartani. Az, hogy ennyi ideje áll ez a gyülekezet, ez nem azért van, mert egy nagyon jó gyülekezet vagytok, hanem azért, mert az Úr tartott meg benneteket. Azért, mert egy rendíthetetlen alapszikla volt az, amire épült. A felolvasott rövid igei mondat előtt arról olvashatunk, hogy Sámuel próféta egy követ állított Micpa és Sén között. Ezt a követ nevezte el Ében-Háézernek, és ennek a szónak, ennek a héber szónak a jelentése a segítségköve. A segítségköve. És mindeddig megsegített benneteket, kisvárdaiak, nem az a kő, aminek felújítása miatt itt lehetünk, hanem az a kő, amelyet az építők megvetettek. Az a Jézus Krisztus, aki a történelem viszontagságai ellenére is átsegített benneteket. A segítség kövelet számotokra Jézus Krisztus, mert nem ez a kő tart meg bennünket, egyikünket sem. Nem ez a kő, nem a templom tart meg bennünket, sőt, azt mondom, hogy nem az egyház tart meg bennünket, hanem Jézus Krisztus. És ezért szeretnénk Jézus Krisztust újra és újra középpontba állítani. Ezért szeretnénk, hogyha krisztocentrikus igehirdetéseink lennének. Mert egyedül ő az, aki megtart bennünket. A segítség köve lett számotokra Jézus. A segítség köve lett számotokra Jézus. Az a kő, amely Jézus Krisztus, aki alap, aki fundamentum, aki szegletkő. Ezért lehet ma is háladó istentisztelet, mert neki hálát adva mondhatjuk el mindannyian ezen a háladó ünnepen, mindeddig megsegített minket az Úr. Legyen ez ma is, és legyen majd évek, évtizedek, és talán évszázadok múlva is. Amen. Imádkozzunk. Urunk, háladással állunk meg előtted, hogy mindeddig megsegítetted ezt a drága gyülekezetet, hogy felértékelted az itt élőknek az életét is, hogy halálod által bűnbocsánatot és örök életet szereztél és ajándékoztál minden embernek, aki hittel ragadja meg a kereszt titkát. Urunk, könyörgünk azért, hogy sose veszítsük el az igazi célt, hogy a gyülekezet nem önmagáért él, hanem azért, hogy embereket te hozzád szeressen és vezessen. Elkaptunk elhívást és mandátumot. És ebben a gyönyörű szép picin templomban pedig a hívő nép, a gyülekezet közössége azért jön össze, hogy erősödjenek te benned, erősödjenek hitben, elhívásban, szolgálatban, hogy növekedjenek az ismeretben, és hogy aztán majd kifelé vonzóvá tegyék a veled való életet. Köszönjük, Urunk, hogy mindeddig megsegítetted ezt a gyülekezetet, és kérjük, hogy továbbra is te áld meg az itt élőket, az itt szolgálókat. Amen.
hálásak vagyunk az Úrnak mindenért, és szeretnénk őre mutatni valóban. És megkérdeztem a jelenlévő lelkipásztor testvéreket, hogy van-e buzdító szavuk, áldó üzenetük számunkra, és azt mondták, hogy van. Úgyhogy így szeretném akkor kérni most először Demko István atyát, aki megtette azt a kedvünkért, hogy 10 órától lett volna egy szolgálata, de megbeszélte, hogy 11-kor kezdődjön, hogy itt tudjon lenni. Hogy mondd el, mit helyezett az Úr a szívedre.
Általában, amit mondok, azt énekelve szoktam mondani, imádság közben. Ezen szent hajnék alapítói és jótevőiről, s mindnyájatokról, igaz hitű keresztények, emlékezzék meg az Úristen az ő országában, mindig most és mindenkor, és örökkön, örökké. Amen. Az Úr áldása reátok az ő kegyelmével, ember szeretetével, mindig most és mindenkor, és örökkön, örökké. Amen.
Amen. Úgy legyen, és Isten áldása legyen azon is a szolgálaton is, ahová most atya siet. Így elköszönünk tőled, Isten áldjon, és szeretném kérni a baptista lelkész testvéremet is, Tóth Krisztiánt, hogy te is mondd el, hogy mit helyezett az Úr a szívedre.
Szeretettel köszöntöm én is a kedves egybe gyűlteket. Valóban itt Kisvárdán, Tozséron, Cigándon és Záhonyban vannak gyülekezeteink. Polgármester úrral beszéltük, hogy melyik a kiemelkedő gyülekezetünk. Nincsen nekünk ilyen, mert azt tapasztaljuk meg mi is, amit itt az igehirdetésben és a köszöntésekben hallottunk bevezetőben, hogy az Isten egybe szerkeszti az ő népét, és ebben olyan összefogást, egységet tapasztalunk meg mi is baptisták, hogy ez kiterjed az evangélikus közösséggel való kapcsolatra is. Így hálával emlékezem meg minden együtt töltött beszélgetésre, ima közösségre, és így örömmel, hálával vagyunk most az ünneplő gyülekezet előtt. Aki esetleg a Biblia alkalmazást ma megnyitotta, ismerős lesz az ige, gondoltam, Uram, talán nem ezt az igét kéne olvasni, mert olyan sokan olvasták ezt. De mindjárt mondom, hogy végül is miért ezt az igét hozom. Ez a Korintusi első levél 13. 14. verse, jól ismert igék. Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Igen, Uram, szüksége volt ennek a gyülekezetnek férfias helytállásra, és ennek most láthatja a gyülekezet a gyümölcsét. De amikor feltettem a kérdést, hogy mire mond itt az apostol buzdítás, mihez kell férfias erő ahhoz, hogy higgyünk. És amikor gyerekeknek, fiataloknak, kívülállóknak el kell ezt a hit szót magyarázni, gyakran nyúlunk ahhoz a képhez, hogy meg kell bíznunk az Istenben sokkal jobban, mint magunkban. Rá kell hagyatkozzunk. Bevallani töredelmesen. Mi nem vagyunk elég bölcsek a saját életünk megéléséhez. Benne kell bízunk. Ehhez férfias bátorságra van szükség, és jó példa előttünk most az evangélikus közösség. De rögtön hozzáteszi az apostol, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Igen, mert mi is azt tapasztaljuk, hogyha az ember nagyon buzgó lesz a hitében, tapasztalat, hogy gyakran sérül a szeretet. Mert annyira szeretném buzgolkodni az Úrért. Máskor meg talán olyan nagy a szeretet, és ez talán inkább csak emberi szeretet, mint isteni, akkor meg az Istenbe való kapaszkodást tud megsérülni. Ezt a kettősséget kívánom talán gyülekezeteink nevében, hogy mind a hitben, mind a szeretetben, az Istenbe való reménységben, hitben és az Istentől jövő szeretetben erősödjön meg tovább a gyülekezet, és legyen sok áldás az Istentől. És amikor feleségemmel együtt ma reggel imádkoztunk, azt mondja, nézd a 8. verset, és buzdításképpen hozom így családunk nevében is a köszöntést, amikor Pál azt mondja, Efézusban pünkösdig maradok, mert nagy és sokat ígérő kapu nyílt ott előttem, de az ellenfél is sok. Pünkösdre készülünk. És azt mondja az apostol, hogyan bátorítsam a korintusiakat? Hát a maga tapasztalatával Efézusban maradt pünkösdig, mert nagy és sokat ígérő kaput nyitott az Isten előttük, bár vannak ellenfelek, de ebben a kettősségben talán élünk, és mégis jó így bíznunk a mi Urunkban, és így fogadnunk az ő szeretetét, és továbbadni. Ezt kívánjuk szeretettel minden kedves ünneplőnek.
Köszönjük szépen, és hálásak vagyunk a veletek való közösségért is. Csak hogy milyenek az Úristen útjai és rendezései, itt a munkában, a járdaépítésben baptista testvér is segített. Nagyon sokáig tartott a munka, magunk csináltunk, és eljutott a hír baptista testvérekhez, hogy szükség van segítségre, és volt olyan testvér, aki fölbukkant, és azt mondta, hogy beállok mellétek. Szóval, hogy tényleg ezt éltük át, hogy az Isten kirendeli a szakembereket, a hívő testvéreket, hogy az ő országa épülhessen a látható is, és a láthatatlan is. És az az ige, ami itt elhangzott, mi reggelit ima közösséggel kezdtük, mielőtt elkezdtük hordani az asztalokat meg a padokat, és azt az igét kaptuk az útmutatóban, ami Jósafát királynak a történetéből való, aki azzal szembesül, hogy jön az ellenség, egy nagy tömeg, egy nagy sokaság, és hát azt mondja, hogy mi olyan kicsik vagyunk, Urunk, de a te erőddel nézhetünk szembe mindennel. És én azt mondtam a testvéreknek, hogy mi most itt sok embert várunk, nem ellenséget várunk, hanem testvéreket, de sokakat, és mi kicsik vagyunk. De milyen jó úgy készülni, hogy a te erőddel készülünk, és most ez az ige is, amit kaptunk, azért ráerősít arra, hogy de azért ne felejtsük el, hogy ahol Isten munkálkodik, ott azért a gonosz is megpróbál keresztbe tenni, és bármilyen helyzet is van, nekünk az Úrra kell figyelni. Péterrel azt beszéltük, hogy ami a mi szívünkön van, mi azt a záró imádságban szeretnénk majd Isten elé hozni, arra pedig akkor készüljünk most egy énekverssel. Az evangélikus énekeskönyv 328-as éneke az Úr csodásan működik, annak az első versét énekeljük.
Rendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk neked azért, hogy téged a hatalmas teremtőt, Szent Istent, Jézusért így szólíthatunk meg. És köszönjük azt, hogy neked gondod van ránk. És köszönjük, hogy szólsz hozzánk a te igédben, és elénk adtad azt az igét is ezen a mai napon, hogy nem hatalommal és nem erővel, hanem a te lelkeddel. Köszönjük neked, Urunk, hogy ezt tapasztalhattuk valóban, hogy lelkeddel munkálkodtál mindez ideig. Megtartottál bennünket, és olyan jó ezt látni, Urunk, hogy a lelki munkát is végzett bennünk, és használsz bennünket is, és épülhet itt a fizikai épület, megújulhatnak az épületek, épülhet az út, és ezt is úgy a szívünkre helyezted, Urunk, hogy készítsük az Úrnak útját, hogy ez a járda hadd lehessen minél több embernél eszköz abban, hogy nem csak fizikailag, hanem lelkileg is közeledhet hozzád, megismerhet téged. Sálásak vagyunk neked, Urunk, hogy valóban gondoskodtál, hiszen amikor láttuk a szükséget, mert már rossz állapotban volt templom fala, akkor hozzád kiáltottunk, és bebizonyosodott az, hogy tied az arany és tied az ezüst, te kimérted azt, ami szükséges, és kirendelted azokat az embereket, akik el tudták végezni a munkálatokat. Urunk, hálásak vagyunk ezért, hogy ebben is láthatjuk a te munkádat, és bár használtál bennünket, de valóban te legyél a középpont, és ezt a napot is szeretnénk úgy megélni, hogy a te szavadra figyelünk, és téged dicsőítünk mindazért, amit tettél értünk. Köszönjük azt, hogy benned van az élet, benned van az örök élet, és add, Urunk, hogyha valaki közöttünk még nem tapasztalta meg a te jelenlétedet az életében, ha még nincs meg ez az éltető kapcsolat, akkor te cselekedj az ő szívükben is. És kérünk, hogy lelked által újítsd meg a tieidet, hogy megelevenedve, megújulva tudjunk visszamenni otthonunkba, és tudjuk folytatni életünket, családunkban, gyülekezetünkben, a te tetszésed szerint. Amen.
Amen. Drága Uram, én is áldalak és magasztallak téged, és köszönöm neked azt, hogy én magam is, és a lelkésztársammal, presbitertársakkal, gyülekezeti tagokkal, testvérekkel annyi csodát élhetünk meg nap, mint nap. Számba sem tudjuk ezeket venni. Azokat a hatalmas tetteket, amiket te végzel el, azokat a szabadulásokat, amelynek részesei, szemtanúi, sokszor eszközei is lehetünk. És azokat a kihívásokat, akadályokat, amelyeken, hogyha saját erőnkkel kellene szembenézni, soha nem tudnánk túljutni. Köszönjük neked, Urunk, hogy te vagy az Úr, hogy te hatalmas vagy, te mindenható vagy, és hogy hatalmas a te szereteted, irgalmad és kegyelmed, amivel lehajolsz hozzánk. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te kegyelmed és irgalmad tart meg bennünket. Te tartottad meg ezt a gyülekezetet az indulásától kezdve, de te tartod meg a mi életünket is, hiszen már csak az is, hogy egy új napot elkezdhetünk, az is a te kegyelmednek köszönhető. Urunk, köszönjük neked azt, hogy itt lehetünk, hogy téged dicsőíthetünk, hogy neked adhatunk hálát. És köszönjük neked azt is, hogy olyan sokakat rendeltél körénk, akikkel megélhetjük a közösséget. És Uram, én most így szeretnék neked hálát adni a kisvárdai testvérekkel együtt, a nyírteleki és görögszállási testvérekért. Olyan megrendítő volt az elmúlt hónapokban, annyiszor feltört a szívünkből az, hogy mennyire hálásak lehetünk a testvérekért, hogy milyen sokat köszönhetünk Istennek azon keresztül, amit a testvéreken keresztül cselekszik itt közöttünk. Urunk, bocsáss meg nekünk, hogy sokszor nem láttuk ezt, vagy sokszor félreértjük a dolgokat, pedig te hatalmasan cselekszel testvéreken keresztül is. Így adunk hálát neked gyülekezetünkért, a nagy gyülekezetért, de így adunk neked hálát az egyházért, a nagyobb, tágabb egyházért, az egyházmegyéért, az evangélikus egyházért, de Krisztus egyházáért, amiben sok család és felekezet van. És olyan jó, Uram, hogy itt lehetünk most, és együtt dicsérhetünk téged. És köszönjük neked, Urunk, hogy hozhatjuk a mi hálánkat eléd, hozhatjuk a mi bizonyságtételeinket a testvérek elé, és arra kérlek, Uram, hogy áraszd ki ránk szent lelkedet, és végezd el bennünk és körülöttünk azt, amit te szeretnél. És így hozom eléd, Uram, azokat a testvéreimet, a közöttünk élőket is, és a körülöttünk élők közül is azokat, akik nyomorult állapotban vannak, akiknek az élete megkötözött, akik olyan terheket hordoznak a bűn, a körülmények, a nyomorúságok miatt, ami nem engedi, hogy kiteljesedjen az életük, és azt az életet élhessék, amit te szántál neki. Kérünk, Urunk, hogy törd meg a gonosznak az erejét az ő életükben. Add, hogy felragyoghasson az evangélium, a te mentő szereteted az ő életükben. Hogy hadd tudjanak a te szabadításodról ők is bizonyságot tenni. Szívvel, szájjal, megszabadult élettel. Urunk, így hozzuk most eléd imádságunkat. És köszönjük, hogy mindent oda helyezhetünk eléd, amikor a tőled tanult imádságban együtt így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Végezetül pedig vegyétek az Úr áldását, Istenek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent orcáját te feléd, és adjon te néked békességet.
Foglaljuk helyet, és a 328-as ének második és harmadik versét énekeljük. Kisvárdai testvérekkel készültünk egy énekkel, bizonyságtétellel. Szeretném kérni a kisvárdai testvéreket, hogy gyertek ide előre, az énekfüzetek itt vannak a szószék mellett, fogadják szeretettel a testvérek az énekünket. Ki lesz vetítve az ének szövege, hogyha valaki szívesen bekapcsolódik ebbe az énekbe, akár azért, mert ismeri, vagy a második, harmadik versnél úgy érzi, hogy most már ráérzett a dallamra, akkor bátran kapcsolódjon be.
Thank you.
hiszem, 2 hónappal ezelőtt került elénk ez az ének, és úgy azt értettük meg, hogy ezt az éneket kell majd hoznunk, de csak 2 ismertük a kisvárdai testvérek közül Bogival ezt az éneket, és az első találkozása a gyülekezetnek ezzel az énekkel egy imaközösségem volt. És úgy vezettem föl akkor az ima közösségben ezt az éneket, hogy mi elénekeljük ezt Bogival, ha közben ott van a testvérek előtt a szöveg, ha bárki azt érzi, akkor csatlakozzon, de nem kezdjük el így tanítani az éneket. És annyira megrendítő élmény volt, és nekem Istentől ez egy hatalmas üzenet volt, az az ima közösség, ahogy a 2. verszaknál már volt, aki bekapcsolódott, a 3. még többen, az utolsó verszaknál pedig már mindenki énekelt. És azt értettem meg akkor, hogy vannak dolgok, amiknél az kell, hogy előzetesen egyeztessünk, átbeszéljük, egyetértsünk, nem tudom én, de vannak olyan helyzetek, amikor Isten valamit a lelkipásztornak a szívére helyez, és akkor azt kell tenni, hogy el kell indulni. És azt kell mondani, hogy aki érzi azt, hogy Isten indítja erre, az csatlakozzon, és álljon be mellénk. Egyébként most ennek a napnak az előkészítésében többször előkerült ez, hogy ez a beállsz mellé. És akkor megtusakodta a testvér, és azt mondta, hogy igen, beállok. Hogy mennyire fantasztikus ezt megélni. Én ezzel szeretném megnyitni a bizonyságtételeket. 3 olyan bizonyságtétel következik most, az első felügyelő úrtól, Bánszki Istvántól, a másik Olá Bogitól, a kisvárdai kántor testvértől, a 3. pedig tőlem, ami kifejezetten ez a munkával kapcsolatos, a szolgálatban, amit itt megéltünk Isten csodáiból, néhány dolgot szeretnénk a testvérekkel megosztani. Így fogadják szeretettel akkor a bizonyságtételeinket egymás után.
Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket. Azt elfelejtettem megkérdezni, hogy mennyi időm van. Mert azért elhangzott, hogy hosszú ideig tartott ez a munkálat, és szeretnék arról beszélni első körben, hogy hogyan is indult ez el, ahogy Esperes úr is említette, hogy az úr kimunkálta a helyzeteket, és soha nem hagyta el ezt a közösséget, ezt a gyülekezetet, és elérkezett tényleg egy olyan állapotba a templomunknak a külső vakolati része, ami indokoltá tette azt, hogy elkezdődjön egy felújítás, hogy ne kezdődjön el egy nagyon rohamos leépülése a templomunknak. És már korábban meg fogalmazódott bennünk az, hogy jó lenne a templomot és a kisházat összekötni egy járdával, mert esős időben elég macerás az átjutás, és már évek óta ez ott van bennünk, hogy erre készültünk, és vártuk a lehetőséget erre, és mikor az úr gondoskodott a templomnak a felújításáról, ennek az anyagi hátteréről, akkor láttuk, közeledett a járdának a megépítése is, és azt tudtuk, hogy főképpen, mikor már a vége felé jártunk a felújításnak, hogy több olyan váratlan kiadás volt, amire előzetesen nem számoltunk, így a költségek azok megnövekedtek, így biztossá vált az, hogy szakemberekkel nem tudjuk elvégeztetni ennek a járdának a megépítését. És úgy gondoltuk, hogy akkor ezt belső körben fogjuk elvégezni, és lelkész úr kérdezte, hogy vállalnám ennek a vezetését. És hát mondom, bár szakmámban nem vág a kőművesség, én vasas szakmát végeztem, de láttam már ilyet. És hát bízom benne, hogy kapunk segítséget, legfőképpen az úrtól, és az ő vezetésével véghez tudjuk vinni ezt a munkálatot. És nagyon megterhelt ez lelkileg, mindent összeszervezni, kitalálni, megtervezni. Nagyon sok segítséget kaptam a testvérektől, akár itt Kisvárdán is, és az utolsó pillanatban kaptunk lehetőséget arra, hogy a gyülekezetben lévő szakember eljött, akinek ez a munkája, hogy azt mondta, hogy sajnos nem tud itt lenni a munkálatoknál, de szívesen elmagyarázza, ad útmutatást, hogy mit, hogyan kezdjünk el, hogyan végezzük. És itt voltunk egy órán keresztül, beszélgettünk, mondta, mutatta, mit, hogyan kell csinálni, melyik lépés a másik után, és a végén megkérdezte, hogy mert betonozni szerettünk volna, hogy nem lenne szebb ez térkőből? De hát szebb lenne, csak a költségvetésünk az szűkös. És de utána ez a gondolat nem hagyott minket nyugodni, elkezdtünk utána járni, hogy akkor az mennyibe kerülne, és számok nagyjából picivel többen jöttek ki csak, mint hogyha betonoztunk volna. És akkor úgy döntöttünk, hogy akkor legyen térkő. Rendben, de beton az úgy egyszerűbbnek tűnt, zsalu, beöntjük, kész. Térkő, hát az egy kicsit macerásabb egy laikusnak. De ebben láttuk a vezetést, az Úrnak való vezetését, és ebben indultunk el. És hát jöttek a fejtörések, és napról napra az Úr mindig kirendelte a következő lépést, és hol külső, hol felső vezetéssel szépen lassan haladtunk ezekkel a munkálatokkal, és az a nagy csoda volt számomra ezt megélni, hogy egy maroknyi csapattal, ahol hol voltunk 22-en, hol voltunk 4-en, változó volt a létszám, ki hogyan ért rám, és mindig az Úr adott elég erőt, elég bölcsességet ahhoz, hogy el tudjuk végezni az aznapi feladatot. És azt szeretném még elmondani, hogy az volt nagy csoda számomra, hogy tényleg, hogyha az ember engedelmes az Úrnak, és egy olyanban indít el, egy olyan munkálatban, amihez nem értek semmiféleképpen, de hogyha az ember rábízza magát az Úr Jézusra, akkor ő meg tud segíteni. Tud adni bölcsességet, tud adni vezetést, és tud adni erőt és kitartást ahhoz, hogy az ember végig menjen ezen az úton. És annyira hálás vagyok azért, hogy ebben is formált engem. Mert én is egy olyan ember vagyok, aki szívesen megcsinálja, elvégzi a munkát, amit mondanak. De itt nem ez volt a feladatom nagy részt, hanem itt az volt az elsődleges feladatom, hogy én vegyem kezembe az irányítást, a tervezést, a munkáknak a folyamatát, én mondjam meg embereknek, hogy akkor ki mit fog csinálni, és ez nem áll a legközelebb hozzám. De az Úr alkalmassá tudott tenni erre is, mert igyekeztem ráfigyelni, és nagyon jó volt megtapasztalni azt, hogy aki nem is tudott itt lenni fizikálisan, de imádságban ott volt mögöttünk, és éreztük ezt az erőt, éreztük ezt a hátteret, hogy mennyi ember hordoz minket imádságban, hogy el tudjuk végezni azokat a feladatokat, amire elindított minket az Úr. És jó leső érzés látni, ahogy megszépült, megújult a templomunk, jó érzés végig menni ezen a járdán, és reménység szerint még jó pár évtizedig fogjuk koptatni ezeket a térköveket. És lehet látni azt, hogy tényleg az Úrnak terve van. Terve van ezzel a kisvárdai gyülekezet résszel is, mert ide hozta Enikőt, és itt vannak azok a testvérek, akik szívvel, lélekkel itt voltak, és végezték a feladatot. És annyira jó volt látni azt is, hogy bocsánat, hogy most csak itt János bácsit emelem ki, mert a többi asszonytestvér is már azért nyugdíjas éveit tapossa, de János bácsi többször elment kórházba, műtét, hazajött, érdeklődött, mi újság, hogy álltok, és amint volt annyi ereje, már itt is volt, és ha nem is tudta kézzel foghatóan, de szemmel követte az eseményeket, és azóta is nagyon sok mindent megcsinált és hozzátett, és tényleg az asszonytestvérek is nagyon sokan itt voltak, és végezték azt, amit tudtak. És még egy fontos dolgot szeretnék kiemelni, hogy az itteni kisvárdai testvéreknek a vendégszeretetét élvezhettük. Ami azt jelentette, hogy mi eljöttünk dolgozni, és ők úgy érezték azt, hogy hát éhesen nem lehet munkát végezni, és ők mindig gondoskodtak arról, hogy legyet mit ennünk. És a végére annyira megszerettük, hogy milyen jó az ellátás, hogy így az ember szívesen elhúzná ezt a munkálatot. De tényleg olyan szeretettel fogadtak mindig minket, és nagyon hálásak vagyunk mindenért. Köszönjük szépen!
Erős Váromi Istenünk, én is szeretettel köszöntöm a testvéreket. Egy igével szeretnék kezdeni Péter első leveli második fejezet 5. verséből. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzal, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozatok, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Isten beszélt az előbb arról, hogy mik voltak azok a látható munkái Istennek, amiket láttunk, kézzelfoghatóak voltunk, vagy saját kezünkkel készítettünk el. Isten most azt helyezte a szívemre, hogy én a láthatatlan munkájáról tegyek bizonyságot, mert hogy az ugyanolyan fontos, mint amit a szemünkkel látunk, de lehet, hogy még fontosabb is, amit itt közöttünk végzett, így a kisvárdai testvérek között az elmúlt hónapokban. És még egy igét szeretnék olvasni, 2 Korintus 4.18-ból. Mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Istennek nem csak a látható templom fontos, hanem hogy a lelki ház is épült, ahogy az Esperes úrnak is hallgattuk az ige hirdetését. És csodálatos volt megtapasztalni, szerintem minden kisvárdai testvér el tudja mondani, hogy itt a háttérben miket éltünk át, miket tapasztaltunk meg, Isten hogyan munkálkodott közöttünk. Rólam tudni kell azt, hogy én az a típus vagyok, aki szeret előre szaladni, és eredményeket látni, legyenek megtérők, teljen meg ez a templom, minél több ember megismeri az Úr Jézust, és ez nem egy rossz motiváció, de Istennek volt egy teljesen más terve, és azt értette meg velem, hogy lassítanom kell, mert nála nem az az első lépés, hogy új emberek jöjjenek be a gyülekezetbe, hanem hogy mi, akik már itt vagyunk, minket megújítson, és kimunkálja bennünk az egységet, ezt az egy szívvel, egy lélekkel tudjunk munkálkodni az Isten ügyéért és országáért. Miközben készültem erre a bizonyságtételre, egy ige helyeződött a szívemre, amiről Isten már nagyon régóta beszél velem, a János első levele 4. fejezetéből, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szereteti Istent, akit nem lát. Ugye könnyű azt mondani, hogy milyen, mennyire szeretem azokat, akiket Isten meg akar menteni, de még nem ismerjük őket, nincsenek itt, de itt vannak a testvérek, akiket viszont ismerek, és ha őket nem szeretem, akkor valószínűleg azokat sem fogom tudni, akiket majd Isten ide akar hozni. És el kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt hónapokban mi a női körön elkezdtük az Esdrás és a Nehémiás könyvét tanulmányozni, ami arról szólt, hogy Isten hogyan állítja helyre a Izrael népét a fogság után, fizikai értelemben is, ugye, hogy a templomot újjáépítették, illetve a várfalat, és lelki értelemben is, hogyan állította helyre az ő népét. Szóba kerültek ma már a baptista testvérek, készültünk egy közös szolgálatra februárban, és ott volt egy beszélgetés, ami elhangzott közöttünk, hogy ugyanolyan fontosak azok, akik itt vannak a gyülekezetben, mint akiket még nem ismerünk, de majd Isten el fogja őket idehozni, és meg fognak érkezni, és nekünk kötelességünk bevárni egymást. Szóval nem szaladhatunk előre, és addig nem kezdhetünk új szolgálatba, amíg a gyülekezet nem áll egységesen mögénk. És tényleg elmondhatom azt, hogy Isten nagyon rövid idő alatt ezt a pici kisvárdai gyülekezetet olyan szépen helyreállította, és olyan csodálatos volt azt látni, hogy megtanított minket az ő vezetésére. Hogyha azt kérte tőlünk, hogy induljunk, akkor indultunk, akár a munkálatokba, hallgattunk Istvánra, Enikőre, Petire, tehát aki éppen vezette aznap a munkálatokat. Ha pedig azt kérte, hogy várjunk, akkor megálltunk és vártunk addig, amíg Isten nem indított el egy újabb szolgálatba minket. És én vártam volna ugye a tömegeket és a gyors sikereket, változást, győzelmeket, viszont Isten annyira kegyelmes volt, hogy szerintem ez alatt az egy év alatt nagyon sokszor megtapasztaltuk, hogy egy-egy embert elhozott ide, akiket lehet, hogy nem is ismertünk, vagy a mi ismeretségi körünkből eljöttek a mi gyülekezetünkbe, és hogy volt, aki itt ért meg, vagy itt kapott új életet közben, vagy egy olyan Isten élményet ért haza, hogy azóta is emlegeti, hogy bárcsak visszajöhetne ide a Philadelphia gyülekezetbe. És hogy ugye a mi gyülekezetünknek az a neve, hogy Philadelphia, testvér szeretet, és hogy Isten ezt helyezte a szívemre, hogy adjam át ezt a testvéreknek, hogy mennyire fontos, hogy lássák közöttünk ezt az egységet, ezt a szeretetet, és Isten nem mondott le rólunk, nem becsült el ezt a gyülekezetet, hanem nagyon nagy dolgot szeretne ránk bízni, és valóban, hogy készítsük az utat azoknak, akik még nem érkeztek meg. És tényleg én végtelenül hálás vagyok azért Istennek, hogy nagyon sokszor megadta azt a tapasztalatot, hogy én nem tettem semmit, de azt mondta, hogy Bogi, jöjj és lásd, és meg szeretném neked mutatni, hogy gyógyítom meg egy embert, vagy hogy szabadítom meg, hogy állítom helyre az életét, vagy az én életemet, és ezt láttuk az elmúlt hónapokban, úgyhogy Isten alkalmassá tette és teszi ezt a gyülekezetet, úgyhogy köszönöm szépen, hogy meghallgattok a testvérek.
Három dolgot szeretnék kiemelni így a dátumokkal kapcsolatban, ugye nagyon sok minden elhangzott tehát a kézzelfogható, a látható dolgokkal kapcsolatban. Először a templom külső festése volt, ennek a munkái szeptember 17-től október 10-ig tartottak. Ez volt az, amit Kapus Miklós és emberei végeztek. Ezzel kapcsolatban annyiszor megfogalmazódott a szívemben a mondata, hogy itt ugye ők végezték a munkát, én csak néha eljöttem kávét főzni, meg beszélgetni velük, hogy olyan jó volt látni azt, és ezt mondtam is nekik, hogy nem csak a mi szívügyünk ennek a templomnak a szépítése, hanem olyan nagy szeretettel, odaadással, szakértelemmel, mintha sajátjukat csinálnák. Pedig ők nem itt vannak itthon Kisvárdán, és jó volt ezt megélni, hogy olyan szakembereket hozott elénk Isten, akik így tudtak ebbe beleállni. Aztán indult a járdaépítés, amikor Miklósék levonultak innen. Az október 15-én kezdődött, és december 12-ig tartott. Elég hosszú időt vett igénybe, mert volt olyan hét, amikor a hét minden napján tudtunk dolgozni, de volt olyan, hogy egy héten csak egy napot tudtunk, vagy tudtak testvérek ide szállni. Ugye a legnagyobb létszámú napunk az október 23-a volt, amikor 22-en dolgoztak, de volt olyan, István itt 4 főt mondott, én úgy tudom, hogy a 2 volt a minimum, amikor István és Balázs 2-en csinálták, úgyhogy elég nagy volt a szórás. Volt, aki mondta egyébként nekem, hogy mindig a járdát csináljátok. Hát igen, mert nem szakember brigád jött, az biztos, hogy megcsinálta volna a pikpak, hanem mi csináltuk, és ennek éreztük. Nyilván volt ennek hátránya, de sokkal több áldását és előnyét tapasztalhattuk meg. És olyan döbbenetes volt itt a járdaépítéshez kapcsolódóan, én pont lelkészgyűlésen voltam, lelkész értekezleten Nyíregyházán, amikor az utolsó napja volt, az utolsó követ akkor helyezték be, ott elől a bicikli tárolónál került sor arra, és hazaértem, itt az asszonyok Kati néni vezetésével intézték az ebédeltetést, és amikor én visszaértem Nyíregyházáról, akkor már pakolás ment, és Kati néni mondta, hogy jaj, de jó, megjöttél, akkor Erősvárra, mi Istenünk, megyek. És eltelt vagy fél óra, még egyszer csak látom, hogy a Kati néni még mindig itt van. És kijöttem, hogy azt hittem, hogy már eltetszett menni. És mondta, hogy nem, annyira jó ez a járda, sétálok rajta föl, le. És az a mosoly Kati néni arcán, nekem ez a, most éppen nem látom, lehet, hogy már kiment, hogy intézze a dolgokat. Ja, ott, igen, ott rejtőzik. Szóval, hogy az a mosoly, az a boldogság, és ezt éreztem, hogy ezt érezzük. És most nyilván nem az, hogy itt most sasszézzünk rajta föl alá, mert akkor nyilván élveztük, de hogy akárhányszor végigmegyünk, az az öröm, amit érzünk, hogy az Isten cselekedetét hirdeti ez, hogy készen van a jár. És ami döbbenetes volt, hogy ez pont az a hét volt, amikor advent harmadik vasárnapja következett vasárnap, ez ugye szerdai nap volt, és vasárnap pedig azzal az igével köszöntötték szerte az országban, mindenhol az evangélikus templomokban a lelkészek a gyülekezetet, hogy építsétek az utat a pusztában az Úrnak, az Úr jön hatalommal. És akkor én köszöntöttem a gyülekezetet, hogy testvérek, hát pont ezt éljük meg, hogy mostanra, amikor ez a buzdítás az igéből, addigra készült el nekünk az út. És ami óriási üzenet volt számunkra, és ezt aztán, amikor a hírlevélben megírtam a bizonyságtételemet, meg is fogalmaztam, az a kettősség az útépítéssel kapcsolatban, hogy az egyik dolog az a mi felelősségünk. Tehát, hogy nekünk be kell állni, hogy épüljön az út, hogy emberek könnyebben eljuthassanak templomokba, olyan helyekre, ahol az Isten igéjével tudnak találkozni, ahol Isten meg tudja őket szólítani. Ez igenis a mi felelősségünk. De sose felejtsük el, hogy nem rajtunk múlnak a dolgok, mert nem mi vagyunk az út, meg nem új, olyan értelemben nem mi építjük az utat, az ilyen járdákat mi építjük, és kell is, hogy építsük, de az út az maga Jézus Krisztus, aki az út az Istenhez, az Atyához. És ahhoz mi semmit nem teszünk, hogy az az út meglegyen. Ott ki az, aki cselekszik? Hát egyedül az Isten, és ő mindent elvégzett, az egész munkát, azzal a szakértelemmel, azzal a szívvel, amit ha összerakjuk az emberit, az még mindig csak töredéke annak, amit az Isten megmutatott. És hogy igazából nekünk ez a, és azóta akár, ez nagyon sokszor, amikor sétálunk rajta, úgy ez fogalmazódik meg bennünk, hogy köszönjük Uram, hogy ezt mutattad meg nekünk, hogy mit jelent az, hogy te vagy az út, és mit jelent az, hogy egyébként te arra hívtál minket, hogy ezeket az utakat pedig építsük. És olyan jó volt ebbe benne lenni, vagy jó ebbe benne lenni. És aztán a harmadik része a munkának, a kisháznak a padlójának a rendbetétele volt, még ősszel a betonozás az elkészült, viszont aztán nem tudtuk folytatni, most nem olyan régen, májusban történt a padlónak a lerakása, illetve a templom lábozatának a festése. És ez is egy nagyon komoly üzenet volt számomra, mert tulajdonképpen amit én láttam itt Isten munkáját, hogy mit végzett el a gyülekezetben, amire Bogi utalt is, hogy mennyi mindent kapott a gyülekezet, és kifejezetten a kisvárdai kis közösség ebből a munkából. Az elején hogy indultunk neki? Úgy, hogy mi kisvárdaiak semmit nem tudunk csinálni, mert mi kicsik vagyunk, kevesek vagyunk, esélytelen, majd jönnek Istvánék, és ők mindent megcsinálnak. Úgy most kicsit sarkítva mondom, de úgy ez volt a lényeg. Az egyetlen, amiben bele tudtunk kapaszkodni, hogy tudunk főzni, és a vendéglátást biztosítjuk, de hát mit tudunk mi ehhez a nagy munkához hozzátenni? Hát aztán István azért mondogatta, hogy jó, hát ha nem egész, itt Furiknak mondják a talicskát, ahonnan én jöttem, ott még talicskának, szóval, ha nem egész Furikottól a testvér, hanem csak egy negyedet, akkor az is segítség, és akkor úgy elkezdtek a testvérek így gondolni, hát végül is, akkor ezért. Na, egy idő után már a mieink közül is volt, aki beleállt ebbe a munkába, és aztán ez így szépen, ahogy úgy haladtunk előre, és amikor itt jött a május, vagy hát áprilisban kezdtünk beszélgetni, és mondta István, hogy ők annyira tele vannak, hogy kevesebb, ja, és azt még bocsánat kiemelve, hogy a ősszel, akik a legtöbb időt itt töltötték, István Balázs és a három görög szállási testvér. Hát az valami, ugye, megérkeztek Jocó és Andor, akik vékony, ránézésre olyan kis vékony emberek. Micsoda erő van bennük? Hát én csak lestem, hogy mennyi minden elhordtak itt, hány napon keresztül mozgatták itt a dolgokat. Szóval nagyon hálásak voltunk ezt látni, és akkor én úgy magamban mondtam, hogy hát akkor tényleg mi is próbálkozhatunk, lehet, hogy akkor minket is tudna az Isten használni ebbe. Na és ami aztán nagyon fontos volt, hogy István mondta azt most tavasszal, hogy mi nem fogunk tudni annyit jönni, mint eddig, nektek kisvárdaiaknak be kell állni ebbe jobban ebbe a munkába. Kicsit kétségbe estem, hogy hát jó, oké, de hogy? és aztán beleálltunk. És volt egy olyan napunk, a lábazatfestést, azt mi csináltuk meg, itt a tereprendezést, meg minden, és annyira fantasztikus volt megélni, hogy Isten hogy vitt minket előrébb ebben, aztán jöhettek Istvánék a többi munkát befejezni, meg a padlót lerakni, tehát nem ütöttük ki a lehetőséget az ő kezükből, hogy jöjjenek ide, de jó volt ezt megélni, és látni ezt, ahogy Isten tanította a gyülekezetet, meg ahogy közben formált bennünket közösségé. Szóval nagyon-nagyon hálásak vagyunk. És akkor még egy dolog ehhez, amit is nagyon örülök, hogy polgármester úr is még itt tudott maradni a bizonyságtételre, mert ahogy Isten tényleg előhozott olyan váratlan helyzeteket meg dolgokat, amire végképp nem számítottunk. Ugye az egyházmegyétől kértünk segítséget, anyagi támogatást, egy pályázaton keresztül, és kaptunk is rá ígéretet, és aztán meg is kaptuk 4,5 millió forintot a templom felújításnak a munkáihoz. És egyszer csak így mondhatom azt így számomra váratlanul, teljesen a semmiből, megcsörrent a telefon, a jegyzőasszony telefonál, hogy polgármester úr kérdezi, hogy be tud-e Enikő jönni hétfőn 11 órára megbeszélésre, mert hogy az önkormányzat szeretné támogatni a gyülekezetet. És akkor én úgy igen, bólogattam, aztán hétvégén rájöttem, hogy hoppá, nekem hittanórán van, tusakodtam, hogy most mi legyen a pénz, vagy a szolgálat. És arra jutottam, és Istvánnal beszéltük vasárnap, hogy ha az úr akar nekünk adni, akkor azon nem fog múlni. Fölhívtam hétfő reggel jegyző azt, hogy mondta, hogy jó, hát akkor ahogy érkezem. És számomra az egy óriási csoda volt, hogy polgármester úr mondta, hogy volt egy olyan döntés a képviselőtestületben, hogy szeretnének 1 millió forinttal támogatni egyházakat, és hogy ránk is gondoltak, tudnánk ezt valamire használni. És mondtam, hogy pont most. És azt mondtam, hogy ez az Istennek mekkora kegyelme. És aztán utána, amikor láttuk a költségvetést, pont a díszítéseknek, amire egyébként nem számítottunk, tehát mi nem gondoltuk, hogy a díszítésekkel annyit kell foglalkozni, és az Isten kirendelte azt a forrást. És annyira hálásak voltunk ezért, hogy ez ilyen nincs a világon, tehát hogy ez nem így emberi ügyeskedés vagy ilyes, és én biztos vagyok benne, hogy a döntéshozóknak a szívét is Isten munkálta ki, hívta fel a figyelmüket arra, hogy akkor itt van ez a kis közösség. Szóval, hogy ennyi mindenbe láthattuk, és én tudom azt, hogy nem kell mindig forintosítani az Isten áldását, mert ez nem mindig abba, de valamikor az Isten az anyagi forrásokat is ilyen módon kirendeli. És akkor ugye a záró gondolatom ehhez a részhez, igen, hogy volt itt egy lelkész értekezlet tavasszal, és az egyik lelkész kollega mondta, hogy ahogy itt látta, hogy áll a munkánk, hogy tudod, Enikő, bennem az a mondat fogalmazódott meg, hogy Istennek gondja van erre a kicsin gyülekezetre. És én ezt a mondatot belevéstem akkor a szívembe, mert valóban ezt éljük meg, hogy Istennek gondja van az ő népére. Akármilyen kicsi, maroknyi, akármik a lehetőségei, de milyen fantasztikus, amikor azt mondhatjuk el, hogy gondja van az Istennek erre a gyülekezetre. És mondok még egy példát, és ezzel zárom. Ugye egy évvel ezelőtt kapcsolódott be egy házaspár ide a gyülekezetbe. Néhány hónappal később mondták azt, hogy az unokájuk gondolkodik abban, hogy szeretne megkeresztelkedni, de nem Kisvárdán él. Aztán januárban eljutottunk oda, hogy beszéltünk telefonon, és hát fölmerült az, hogy szeretne, és hogy miért szeretne, hogy megismerje jobban Istent. Jaj, de jó, mondom, nem kipipálni egy valamit, hanem hogy Istent megismerni. Azóta ezzel a lányjal, Virágnak hívják, majdnem, hogy minden héten online találkozunk, beszélgetünk, és itt van közöttünk. Tehát, hogy nekem például ez a munkának az eredménye, hogy itt mi folyamatosan erről beszélünk, hogy ezek a látható dolgok csak a külsőségek. De mennyi minden van mögötte, és ugye mennyit imádkozik a gyülekezet, és örül annak, hogy Virág halad előre ezen az úton, és hogy itt lehet, és nekünk ez a feladatunk, hogy segítsünk embereknek, hogy megismerjék az Isten, és hogy ebben minél többen bele tudjanak aztán állni. No, Itt teszek pontot erre, mert vannak még bizonyságtételek. Most egy énekes bizonyságtétel következik. Bieltecki Misi, aki a nyírteleki kántor, írt egy éneket, amit a húsvéti szolgálatban énekeltek el, és ennek van egy pünkösdi verszaka is, úgyhogy fogadjuk szeretettel most ezt az énekszolgálatot. Köszönjük szépen az énekszolgálatot, és akkor három bizonyságtétel lesz még. Foglaljatok a net helyet, Szalani Csillike, Csizmarék Betti, és Terije leszte még, hogy van a szívén olyan, amit szeretne megosztani. Ezt fogadjuk szeretettel, és akkor a délelőtöt pedig a presbitérium énekével fogjuk zárni.
Erős vár a mi Istenünk, szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet, és a kedves vendégeket. És fogunk énekelni majd egy éneket, amiben az is szerepel, hogy Jézusban kincsre leltem, és a kincset céllyel osztani, és róla jó hírt mondani. Hát ezt szeretném megtenni. Január 27-én asszonyköri foglalkozáson voltam, olvastuk a Bibliát, és utána kaptam egy igét, azt az igét, hogy nyomorúságom idején az Úrhoz folyamodom, kezemet még éjjel is kitárom feléje lankadatlanul. A 77-es Zsoltár és a 3. verse volt ez. Azután átmentünk az istentiszteleti terembe, és készültünk egy szolgálatra, egy születésnapi köszöntőre, amit itt egy hét múlva Kisvárdán tettünk volna meg, és nagy örömmel énekeltük a Vezet a kereszthez út című éneket. És mikor 2 óra hosszú után vége lett az alkalomnak, kimentünk a templomból, egy hívő testvéremmel beszélgettem, és akkor váratlanul egy nagy ütést éreztem a tarkómon. Szilvike letesztelt, hogy tudok-e járni, beszélni, kulacsából megitatott, mentőt hívott, Nyíregyházán a rossz hírt közölték, hogy agyvérzésem van, és nagyon sürgősen át kell menni Debrecenbe, és ott az intenzív osztályra kerültem. És akkor eszembe jutott, amit a lelkészeim mindig mondtak, hogy jó, ha az igéket megtanuljuk, mert nem tudjuk, hogy milyen helyzetbe kerülhetünk. Én nálam meghagyták az ágyamon a Bibliát is, az útmutatót is, meg a telefont is. És akkor imádkozni kezdtem, mert tudtam, hogy nem biztos, hogy innen én már haza fogok menni, és hogy vajon hova fogok kerülni. És megvallottam a bűneimet, letettem az egész életemet az Úr kezébe, és jó reménységet kértem, de azt kértem, hogy legyen meg az ő akarata. És olyan nyugalmat kaptam, amit szégyen kimondani, hogy mikor jól ment sorom, akkor sem. Olyan békességet kaptam, és eszembe jött az az ige, amit legutóbb is tanultunk, hogy a jót vizsgáljátok meg, hogy mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg. Hogy mit tehetek én ebben a helyzetben? Imádkozom, és teszem, amit az orvosok mondanak. És akkor az is igazság volt, hogy majd a kellő időben Isten előhozza azokat az igéket, amiket nekem tudnom kell, az igéket is, és egy bizonyságtevő asszonyt is, aki a gyülekezetünkbe járt, aki remegő hangon kiállt, és mondta, hogy ő beteg, nem tudja, mi fog vele történni, de kérte a gyülekezetet, hogy imádkozzanak érte. Hát én is ezt kértem, és tudtam is, hogy a gyülekezetem imádkozik értem, és itt köszönöm meg nektek személyesen, mert még azóta nem voltam itt Kisfárdán, hogy lélekben ott voltatok velem, és a mai napig is ott vagytok, mert kapom az igéket, amiben belekapaszkodtam akkor is, és most is. És a műtét napján az az ige volt az útmutatóban, hogy Uram, őriz engem, mint a szemed fényét. És az esti ige, a műtét után az volt, hogy megerősítelek, és megvédelek, vagy megmentelek minden nyomorúságtól. És a szenvedés, az, a fájdalom az mérhetetlen volt, az megvolt, de a nyugalmam, az a békesség, hogy tudtam, hogy ez a drága gyülekezet, a kisvárdai testvérek, a nyírtelkiek és a görögszállási testvérek is, a cigány testvérek imádkoznak értem. Olyan erőt adott, aztán egy vizsgálat elhúzódott, sőt, még segítséget is kértek, és megkérdezte a végén a doktornő, hogy mi a foglalkozásom, hogy ilyen nyugodt tudtam maradni. És én mondtam, hogy én csak a gyengeségemmel, meg az erőtlenségemmel tudok dicsekedni, meg legfeljebb a fájdalommal. De én ezt az erőt kapom, ezt Isten adja nekem, és az igéje által erősít. És akkor rám nézett, és mondta, hogy lehet. De olyan hálás vagyok Istennek, mert felülemelt az imádságaim által ezen a nehézségen, és felülről szemlélhettem a dolgokat. A betegségem előtt azt kértem az Úrtól, hogy újítsa meg az én hitemet, és erősítsen engem lélekben. Hát ez alatt, a két hét alatt, drága testvéreim, éjjel is és nappal is imádkoztam. Imádkoztam mindenkiért, és imádkoztam azért, hogy ha lehetséges, akkor visszakerülhetnék. És megfordult a fejemben, hogy igaz, nem csak itt a földi létről szól a dolog, hanem Isten megígérte, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ebbe az ígéretbe is belekapaszkodtam, és azt mondta a specialista, hogy mire emlékszik. És én mondtam, hogy mindenre. Azokra az igékre is, hogy Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrize meg szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban, ezt éppen lelkész Úrtól kaptam. És ezért könyörögtem, hogy bármi is történik, csak Krisztus Jézusban maradjak, ne térjek el tőle. És azért is megmaradhatott az emlékezetem, ezt már hazafelé jövet, könnyeimmel küszködve köszöntöm meg Istennek, hogy milyen nagy fájdalmat élhetett át az Úr Jézus ott a kereszten, és hogy azért halt meg, hogy nekem új életem legyen, és ha a bűneimet megvallom, és leteszem elé, akkor ő megújulást ad nekem. És én ezt meg is kaptam. És az az ige is elém jött, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. És nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek, és Jézus azért jött el, hogy nekünk szolgáljon. És az emlékezetem ne hagyja el, hogy azért jött el, hogy én is szolgáljak mások felül, úgy, ahogy ők tették felül. És drága testvéreim, ezt az igét kaptam most reggel. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű karmán, mérehatol az elme és a lélek, az izületek és a velők szétválásái, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Zsidó 4.12. Az Úré a dicsőség, legyen áldott az ő szent neve, és higgyétek el, hogy most is megerősödött bennem, hogy az életemre, az életünkre az egyedüli megoldás, csak is az ő benne való hit. Köszönöm.
Erős várom Istenünk, én is köszöntöm a gyülekezetet. Én most arról szeretnék beszélni, ami a múlt hét végén úgy a szívemre helyeződött, és amivel tele is van a szívem. Múlt héten szombaton részt vehettem az EPOT-on, az Evangélikus Presbiterek Országos Találkozóján. Én az idei tisztújítás során kerültem be a presbiteri csapatba. Az Úrnak a szent lelke munkálta ki bennem ezt, hogy én ezt elvállalhatom, hogy alkalmas vagyok erre, és olyan jó volt az, olyan jó mindenben az Úrra hagyatkozni, hogy az ő akaratát követni, és nagyon, nagyon sok áldással teli jöhettem haza erről az alkalomról. Láthattunk sok mindent, hallhattunk sok mindent, és tényleg tele volt a szívem. És ketten a vasárnap istentiszteleten már tettek is bizonyságot. Bennem még akkor nem formálódott ez, de úgy bennem volt az, hogy ma szeretnék én is, hogyha az Úr ezt kimunkálja bennem, és aztán amikor... Tehát nagyon jó volt visszahallgatni azt, amit szombaton átélhettünk, amit láthattunk, és ahogy folytatódott az istentisztelet, egy filmbejátszást nézhettünk meg, jó pár filmkockát vetítettek le, és ez arról szólt, azt illusztrálta, hogy az Úr milyen csodálatosan teremtette meg a világot. Biztos vagyok benne, hogy láttam már én ezt, de valahogy annyira, akkor annyira olyan, tehát úgy a hatalmába került, tehát a Szentlélek annyira jelen volt az élet akkor ott bennem, hogy olyan jó volt látni azt, hogy milyen csodaszép volt az, amit az Úr megteremtett. De hogy milyen törékeny is ez, mert a bűn esettel minden elromlott, és minden tönkrement. De hogy azt is láthattuk, hogy az Úr nem ezt akarta, mert ő a vele való kapcsolatra teremtette az embert, és ő ezt a kapcsolatot helyre akarta állítani akkor, amikor ő meghalt értünk a kereszten. És hogy ez úgy akkor annyira a szívemen volt, hogy igen, értem, helyettem is, miattam is meghalt ott Jézus a kereszten, és hogy ez milyen nagy dolog, és... Többen tudhatják az én megtérésemről azt, hogy én hogyan ismertem meg az Urat, és hogyan fogadhattam el. Én gyerekként jártam istentiszteletre, ifjúsági órákra, konfirmáltam, tehát hallhattam az Úrnak az igéjét, és akkor úgy eszembe jutott az, amikor láttam ezeket a képkockákat, hogy amikor konfirmáltunk, akkor én kaptam egy igéslapot, és hogy ez az igéslap nekem olyan kedves volt, és én ezt eltettem, és akkor még nem is tudtam, hogy tulajdonképpen mit is akar az Úr mondani ezáltal nekem, de hogy nagyon fontos volt, és tényleg mindig eltettem, időnként elővettem, elolvastam, megint eltettem, és amikor már az Úr gyermeke lehettem, amikor befogadtam a szívembe, akkor is elolvastam, és akkor még fontosabb volt számomra ez. És egyszer, amikor Viatorbágyra mentünk egy csendes napra, akkor a Bibliámba beletettem, nem is tudom, hogy miért, de ott volt, és mikor hazajöttünk, akkor utána nem találtam, és annyira szomorú voltam, meg, tehát olyan rossz érzés volt, hogy nincs meg, hát ezt én az Úrtól kaptam, és hogy milyen jó volt ez, és amikor egyszer takarítgattam, megtaláltam egy kis tasakba beletéve, és nagyon boldog voltam, amikor elővettem, akkor megint elolvastam is, és most, hogy ha néztük ezeket a filmkockákat, akkor úgy megint bennem volt, és akkor hazamentem, elővettem, és megint elolvastam, és már annyiszor olvastam. De most először kaptam meg az Úrtól azt az üzenetet, amit most fel szeretnék olvasni. Beátának szeretettel, és akkor ez a Mária megkeni Jézus lábát, a Máté 26.6.16, ezt az ige szakaszt kaptam. Olvasd el a kép alján megjelölt igét a Bibliában. Jézus elindult Jeruzsálem felé, hogy küldetését teljesítse, meghalljon a világ bűnéért. Útközben beért egy házba, ez többször megtörtént, de ez alkalommal egy asszony olyan dolgot cselekszik, hogy a Szentírás Jézus szavával megemlékszik róla. Ez az asszony azt cselekedte, amit tennie kellett. Temetésére készítette az Úr testét. Ez csak azért tehette, mert olyan közel volt az Úrhoz, nem testben, hanem lélekben, szeretetben, és a Szentlélektől indítatva volt. Te rólad is meg akar emlékezni Jézus, mégpedig a mennyei atya előtt. Máté 17.24-ben ezt olvashatjuk. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy meglássák az én dicsőségemet. Jézus ezt a főpapi imájában kéri, és te, ha az övé vagy, akkor te érted is, Jézus, teljetel is szól ma, és az Úr imája. Jézus már mindent megtett, hogy az övéd így. Neked csak emlékezni kell az ő szeretetével, a Szentlélek segítségével, Jézusnak, testvéreid, az gyülekezet számára szolgálni. És akkor alá van húzva, hogy övé vagy, Jézusnak szolgálni. Tehát ez az Úrtól mekkora nagy visszaigazolás, hogy számomra, hogy elkészítette ennek a szolgálatnak az útját, és hogy tényleg annyira, annyira jó volt ezt elolvasni, és most már még nagyobb esben fogom tartani ezt a kis lapocskát, és akkor még szeretném elolvasni, amit a mai nap kaptam. Lelkünk megmenekült, mint a madár a madarász tőréből. A tőr összetört, és mi megmenekültünk. Zsoltárok 12.4.7.
Békesség néktek! Elkértem az Úrtól, hogy ne én szóljak, hanem ő segítsen nekem, hogy mit végzett el ezen a héten bennem, és az életemben. Azzal kezdeném, hogy Isten egy Biblia óra után Petinek a szívére helyezte, vagyis először a gondolataiba, és a szívére helyezte, hogy mi ketten beszélgessünk. És mondta, hogy elmennék egy növi hétre. És akkor tényleg nagyon nyugodtan, és tudtam, hogy Isten abban az egy pillanatban lecsendesítette a lelkemet, és azt mondtam, hogy igen, nem volt kifogás, nem volt Mózes, nem volt semmi, önző módon azt mondtam, hogy nekem most el kell mennem. Mert ha nem gyógyulok meg, én belebolondulok. És Istennek olyan hatalmas ereje volt, hogy azt mondtam, Istenem, ha te Biatorbágyon akarsz látni, ott leszek. És tényleg mindent rábíztam akkor, és tényleg mindent úgy elrendezett, hogy egyedül mentem a gyülekezettől, vonattal. És nem is ijedtem meg ettől. Azt mondtam, Uram, ha te ott akarsz látni, ott leszek. El kell mondanom az utazásomat is. Eljutottam Kőbánya, Kispestig, Barabással elváltunk. Én elértem én Kelenföldre, de Isten egy olyan kalauzt adott az utamba, hogy fösvény volt a szavakkal. Azt mondta, hogy a hetes vágányon van a vonat, szálljak fel, az megy Biatorbágyra. Én felszálltam a vonatra, azért mondtam, hogy fösvény volt, mert nem mondta el, hogy a következő vonatra kell felszállnom, ami azon a sinekebb megy. Hát visszamentem Kelenföldre. Mondom, Uram, és olyan jó volt azt megtapasztalnom, hogy nem estem kétségbe, hanem széttártam ott az állomáson a kezem. Mondom, Uram, mondd meg, mit akarsz velem, és nem szégyeltem. Pedig nagyon sokan jöttek, mentek körülöttem, és tényleg sokan hallhatták. Mondom, Uram, mutasd meg, hogy mit szeretnél. És akkor egy olyan 8-10 perc után jött vissza a vonat, ami visszavitt Kelenföldre. Vártam a Beatorbágyi vonatot, és csörgött a telefonom. Egy ismeretlen női hang szólt bele, és mondta, hogy Ádám Barnabásnét keresem. Mondom, igen, én vagyok. Bemutatkozott, hogy Csernik Lászlóné. És tudtam, hogy a missziói helyről hívnak, és mondta, hogy a férje már bent van a központba, de én mondjam meg, hogy mikor érek Beatorbágyra, és akkor kiküldi nekem Laci bácsi. Ez meg is történt, tényleg meg is érkeztem, Laci bácsi ott volt. Én nem tudom, fogalmam sincs, hogy mi történt ott. Én a hétfői ebédet, ha fejen csapnak, se tudom megmondani, hogy mi volt. Azt se tudom, hogy ettem-e. Mert ugye, amikor beléptem az ebédlőbe, 16-an voltunk. És most bocsánatot kérek, hogy így fogalmazok. 16 évvel ezelőtt, mikor én bementem Beatorbágyra először, körbenéztem, mondom, te jó Isten, mit keresek én itt ennyi vénasszony között? Bocsánatot kérek mindenkitől. És most nem ez fogalmazódott meg bennem. Nem is fogalmazódott meg bennem semmi. Mert én úgy elkezdtem sírni, és nem tudtam megmondani, hogy miért. De csak sírtam, és azt se tudom, hogy ültem le az asztalhoz. Vagy hogy még igét kaptam, mert a könnyeimtől nem láttam a betűket. És az Istennek tényleg nagyon nagy szeretete volt felém. Mert ezt az igét kaptam, amit nagyon vártam. Hív azért, hogy igéjével táplálja a lelkedet, erősítse hitedet, és megtöltsön azzal a szeretettel, amellyel át tudja formálni az életedet, hogy aztán te is ezzel a szeretettel közel egy másokhoz. És itt van. Teljes bizalmunk van a Szentélybe való bemenetelhez, Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kápit, vagyis az ő teste által. Zsidókhoz írt 10.19b plusz. Isten tényleg olyan úgy előkészítette nekem ezt a hetet szolgálókkal. Délelőtt Eszter néni szolgált, debreceni református lelkész, délután Anita Labor Péterné. Hétfőn Mária Magdolna története. És én azt kértem az Úrtól, hogy nyitott szívvel, nyitott ésszel, nyitott füllel hallgassam, és hogy tényleg az enyém legyen ez a hét, hogy értsem meg, hogy miért kellett oda mennem. Ugye Mária Magdolnának a története az, hogy asszony létére ülhetett Jézus lábánál, abban nagy, erős férfi világban. Mert akkor az asszonyoknak nem lehetett. Nem is volt szabad. De Jézus viszont oda hívta Mária Magdolnát, attól függetlenül, hogy hét bűnt vette ettől az életéből. És Mária Magdolna asszony létére nagyon szerette az Úr Jézust. Kedden a délutáni történetünk. Góliát és Dávid. Akkor értettem meg, voltak lelki beszélgetéseim. És ugye én kimondtam az emberek előtt, hogy nagyon üres a szívem, a lelkem. És hogy én nem akarok többet szeretni. Mert ez a szeretet nagyon fáj. Ugye a házasságunknál is elhangzott a három kötelék. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek. És itt a Góliátnál az Úr azt helyezte a szívemre, de már akkor nagyon, nagyon pokoli mély érzések voltak bennem, amivel nem tudtam mit kezdeni, nem tudtam megfogalmazni, hogy mi ez. Nem csak a gyász. Nagyon nagy mélységeket éltem meg. És akkor rádöbbentem, hogy nekem vannak góliátjaim. Attól, hogy én azt mondom, hogy hívő asszonyban vagyok, egyszerűen vannak góliátjaim. És mondtam az Úrnak, mutasd meg, hogy mik ezek a góliátok, mert már akkor az Úr a szívemről szedte le ezeket a falakat, a téglákat, amit én emberileg odaraktam ez alatt a 16 év alatt, amióta az Úrat megismertem. A szerdai napon, na itt Petinek segítenie kell, mert nyelvtörős név, Saul és Naámiás, Saul, akit elküld Isten, az. Bocsánat. Anániás és Saul története volt. És a 16 év alatt, és tényleg nem szégyellem kimondani, ez az ige rázott fel. Ez az ige szólt, hogy egész nap olyan liba bőrös voltam. Ugye az Úr Jézus mit mond annak, akinek nem tudom a nevét? Kelj fel, és menj. Ez akkor úgy fejen csapott engem, mondom, édes jó Istenem, én felkeltem? Én tényleg nálad vagyok? Tényleg a te gyermeked vagyok? És ugye az Úr Jézus neki a szívét úgy átformálta, mert az Úr Jézus Saulhoz küldte. És ugye ő azt mondta az Úr Jézusnak, hogy de hallom, hogy mit mondanak, mit mond rólad. És a keresztényi embereket üldözi. Hogyan küldhetsz hozzá? És az Úr Jézus úgy átformálta a szívét ennek a neki, hogy oda tudott menni a házába, és őt imádkozva találja, és a vállára teszi a kezét, hogy azt mondja, hogy testvérem, hogy én meg tudom-e, el tudom-e mondani bárkinek ilyen átformált, imádságos szívvel azt, hogy testvérem. És jön a legmegszégyenítőbb nap, a csütörtök. Csütörtökön a megbocsátásról volt szó. És az első ének, amit tanít a kér, van még számomra is bocsánat. Ugye ismertem az éneket, énekeltük, de az a Biblia óra jutott eszembe, amikor nem tudom, ki kérte az atyám két kezedbe. És ugye Barnus meg én, hát dünnyögtünk. És Peti azt mondta nekünk, hogy figyeljük a szöveget. Hogy mit mond nekünk a szöveg. De akkor nem, egyszerre nem tudtam arra az énekre figyelni. És most ez az ének, hogy van még számomra is bocsánat. Úgy szólt nekem akkor. És újra megtörtént, hogy úgy elkezdtem sírni az ájiktat alatt. És becsuktam a szemem, amit nem szoktam csinálni. És úgy kértem a Jóisten, hogy segíts, hogy szóljon az ige. Értsen meg, hogy miért vagyok biatorbágyom. Miért vagyok ilyen pokoli mély érzésekben, amit nem tudok elmondani senkinek. Még neked se, Uram. És itt az Úr nagyon megszégyenített, mert ugye én házasságba értem, de én elfelejtettem két dolgot. Ugye Isten kopogtatott az ajtomon, persze, elfogadtam. De az Úr Jézus nem volt az enyém. A Szentlélek nem volt az enyém. És nagyon, nagyon nagy megszégyenülve jöttem erre rá. És az, hogy nem tudtam megfogalmazni, hogy mi fáj ennyire. Hát az én bűneim. Amit én a 16 év alatt emberileg magamra rakosgattam. Jött a jaj, és az utolsó énekünk csütörtökön Barnának az egyik éneke lett. Nagyon rég hallottam, de amikor Barna biatorbágyról hazajött, nagyon sokat. Barna olyan volt, hogy mindig elkezdett egy éneket. Két mondat, két szó után mindig átment egy másik énekbe. De ennek az éneknek az első versét tudta. Uram, te jól ismersz engem, mindent jól lát a szemed. És itt mondtam azt az Úrnak, hogy látom az életemet, de én nem akarok a kárhozat felé menni. Én az Úr Jézus szeretném, én szeretnék a gyermeke lenni, szeretném tényleg a szívembe befogadni, hogy tudom, hogy el tudja venni ezt a fájdalmat. Hogy szeret annyira, hogy rátehetem a terheimet, hogy tudjam tovább folytatni az életemet, mert biztos, hogy van szándéka velem az Úrnak. És akkor nagyon jó érzés volt megtapasztalni azt, hogy tényleg le tudtam tenni az Úr egész kislánykoromig vitt vissza. És hogy leteltem olyan bűnöket is, amit én a megtérésemkor nem tettem le. De az Úr folyamatosan, ez alatt a március 12-e óta szedte le ezeket a téglákat, és én nem akartam kimondani. Féltem. Féltem ettől a fájdalomtól. Féltem ettől az, hogy kiszolgáltatott vagyok, hogy mindenütt csak sírok, nyekegek. És nem tudtam, hogy mi ez. És akkor nagyon jó volt, nagyon voltak már úgy, hogy lelkileg nagyon szabadok, de az agyuk, a testük egyszerűen nem tud lepihenni. Mert én még akkor ott, szerintem hajna 3 órakor is még mindig fent voltam, és nem tudtam elaludni. Hogy annyira megkönnyebbült a szívem, lelkem, hogy megértettem, hogy miért kellett Biatorbágyra elmennem. És akik nincsenek megtérve, meg még nem az Úr gyermekei, ezt nem érthetik meg, mert nem érték át azt, hogy én akkor szent helyre mentem. És azért szent hely az nekem, mert olyan szívvel mentem oda. Én már nagyon rég voltam Nyírteleken, Görögszálláson, ilyen szent templommal a szívemmel, az agyammal, a fülemmel. A pénteki napunkon Naomi és Ruth. Mondom, köszönöm, Uram, még egy fájó pont. Úgy se tudtam soha életemben elfogadni azt, hogy a gyerekeink kölcsönbe vannak. Ezt is megharcoltam az Úrra. És azt is, hogy el tudom-e engedni az én gyerekeimet olyan imádságos szívvel, ahogy Ruth elengedte az ő fiát. És hogy tényleg meg kellett tapasztalnom ezeket a dolgokat. Tényleg mély poklot jártam meg. És a hétnek a befejezése a tékozló fiú volt. Igen, én is megjártam a moslékos vájuk. Onnan kellett visszakapaszkodnom. Megszégyenítő volt, nagyon fájdalmas. De most a gyászomban is annyit, nagyon sokat segített az Úr. Azt váltam, ezt az első szeretett tüzét váltam, de én most nem ezt kaptam meg. Hanem egy olyan mély érzelmet, csendességet, amit egyszerűen nem tudok megfogalmazni, csak azt tudom, és nagyon furcsa. De ugyanazt a szót tudom használni, amit nekem Barna használt az utolsó héten. Hogy ragyog a szívem, ragyog a lelkem. Amit soha nem gondoltam volna, hogy ilyen poklok után meg tudok élni. És hogy szeretném ezt átadni, nem szégyellem, hogy az Úr Jézus Krisztus gyermeke vagyok. Hogy fogok tudni róla bizonyságot tenni, amikor azt mondja, hogy kelj fel és menj. És én igenis az Úr gyermeke akarok lenni, mert én nem akarok a kárhozat felé menni. Én nem akarok meghalni. És még itt lett 2, igen, tényleg az enyém. Ugye március 12-én az volt a napi igény, hogy az ő sebei által gyógyultunk meg. Most én is mondhatom, meggyógyultam. A másik viszont az, hogy ugye mikor én így nézem a filadelfiai képeket, Misi bácsinak az volt a szokása, hogy mindig írt egy-egy mondatot. És ugye a mi házasságunk felett az van, hogy az embernek nem jó egyedül. És ugye, míg én Barnával éltem, addig ezen átsiklott a szemem, az agyam. És ezt most értettem meg, hogy milyen az embernek egyedül lenni. És tényleg nem jó. De az Úr Jézus ezt is ki fogja tölteni a szívembe. Hisz rábíztam magamat. Köszönöm szépen. Jaj, az áldóigém! Azt nagyon vártam, az áldóigémet. És ez volt. Jeremiás 7.23. Hallgassatok szavamra, és Istennekké leszek, ti pedig népemé lesztek, és mindig csak azon az úton járjatok, amelyre utasítalak titeket, hogy jó legyen dolgotok. Legyen így. Köszönöm szépen!
Arra is várunk, hogy szeretettel mindenki. Jó imádat!